Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ahogy ezt máskor is tenni szoktuk a gyermekeknek, kedvezünk elsőként. Itt vagytok, és fogtok tudni figyelni rám egy picikét. Egy szép történetet hoztam nektek, és azt szeretném felolvasni. És arra kérlek benneteket, hogy azon gondolkodjatok, hogy számotokra mi ebből a tanulság jó, és hogy mit értettetek meg, vagy mit értetek majd meg belőle. Ennek a kis történetnek az a címe, hogy mese a sündisznóról, aki arra vágyott, hogy megsimogassák. Nagyon-nagyon szép történet, és arra kérlek, hogy figyeljetek. Így szól. Egyszer volt, hol nem volt, a kerekerdő közepén élt egyszer egy sündisznó. Nagyon mogorva sündisznó volt, legalábbis ezt tartották róla. Mindenkivel csak morgott. Mindennel elégtelen volt, és még ha jó szándékkal közeledtek hozzá, akkor is tüskés gombóccá gömbölyödött, csak úgy meredeztek kifelé a tüskéi. Nem is közeledett hát hozzá senki jó szándékkal, sündisznó emlékezet óta. Az erdő állatai már nem is tudták, honnan olyan biztosak benne, hogy a sündisznóhoz nem érdemes jó szándékkal közeledni. Egyszerűen csak biztosak voltak benne. Egymás között csak morogtak rá, és ha néha mégis szóba elegyedtek vele, legfeljebb csak az időjárásról folyt a kurta társalgás. Az viszont soha senkinek nem jutott eszébe megkérdezni tőle, vajon fáj-e a szíve. Pedig bizony nagyon fáj. Világ életében arra vágyott, hogy megsimogassák, de a szúrós tüskéktől senki sem fért hozzá. Valaha régen néhányan, akik megpróbálták, de ahogy tüskéikvel megbökte őket, mind megharagudtak, és azóta senki sem próbálkozott. Így éldegélt a sündisznő napról napra és évről évre, míg egyszer éppen az erdei ösvény egyik szélétől igyekezett át a másik felé, amikor vidáman ugrándozó lépteket hallott. Egy kislány közeledett, aki szinte repült lefelé a lejtőn, s közben egy víg dalocskát énekelt. Amint a sündisznó észrevette a kislányt, abban a szempillantásban összegömbölyödött, amint ez már szokása volt. A kislány csak ekkor figyelt fel a tüskés gombócra. Süni! Kiáltott fel nagy örömmel, és legugolt a sündisznó mellé. A sündisznó szerette volna szemügyre venni a kislányt, de az órát sem merte kidugni. Kedves Süni! Bújj elő a kedvemért, kérlelte a kislány. Szeretnélek megsimogatni. A sündisznó szíve megdobbant a tüskék alatt. Ilyesmit már olyan régen mondták neki, hogy talán nem is mondták sohasem. Már majdnem kidugta a fejét a tüskés páncélja alól, de valami mégis visszatartotta, és a kislány tovább kérlelte. Kedves Süni, kérlek, csak az órocskádat hadd érintsem meg. Most el kell mennem, de hamarosan visszajövök. És a kislány hamarosan visszatért, most már messziről észrevette a Sünit. Halkan és óvatosan közeledett, nehogy megijessze. A Süni is észrevette a kislányt, és a biztonság kedvéért most is összegömbölyödött. De előzőleg még titkon alaposan szemügyre vette a várva várt jövevényt. Csak úgy vert a szíve a tüske rengeteg alatt. A kislány halkan és finoman ereszkedett le mellé. Itt vagyok, suttogta. A Süni borzasztóan izgult, hogy megint elrontja az egészet. Hát Isten hozott, mondta akadozva, és nagyon megkönnyebbült, hogy sikerült kimondania. Most megengedett, hogy megsimogassalak? A sündisznó összeszedte minden bátorságát, és félénken kidugta az órát. A kislány feléje nyúlt, hogy megsimogassa, de amint a keze odaért volna, a sündisznó összerezzent, visszahúzta az órát, és meredező tüskéi a kislány ujjába szaladtak. Még a vér is kiserkent belőle. A kislány feljajdult, ujját a szájába kapta, és sírva fakadt. Látod, megmondtam én előre, megmondtam, morgott a sűn. Jobb lett volna, ha sosem szólsz hozzám, menj innét, hagyd magamra. Hálátlan vagy és igazságtalan, és útálatos, sírt a kislány, és elrohant. A sündisznó most már kétségbe esetten kiabált utána. Várj, gyere vissza, én nem akartam, nem így akartam, én világéletemben arra vágytam, hogy megsimogassanak. Soha senki nem simogatott meg, te voltál az egyetlen, aki. Már nem tudta folytatni, hangja zokogásba fulladt, s csak úgy rázkodtak a tüskéjé. A kislány még mindent hallott, mégsem fordult vissza. Szaladt, csak szaladt, míg egy patakhoz ért. Tovább már nem bírta a lába. Leült egy körre a parton, és hatalmas könnycseppeket hullatott a patak vizébe. A patak meg csak halkan csobogott, és magával vitte a könnycseppeket. Így ült ott egy darabig. A patak olyan halkan csobogott, hogy egyszer csak a szívében is csend lett. És akkor fülébe csengtek a sündisznó szavai, amelyeket már nem akart meghallani. Soha senki nem simogatott meg. Milyen türelmetlen voltam, és milyen éretlen, gondolta. Megbuktam szeretetből. És újra könnyek gördültek végig az arcán. De ezek már nem a sértettség, hanem a megbánás tisztító könnyei voltak. Te voltál az egyetlen, aki, az egyetlen. Egy pillanatig még erőt gyűjtött, aztán letörölte a könnyeit, és szaladt árkon bokron át vissza a sündisznóhoz. Ahogy rátalált, nem törődve a tüskéjével, úgy, amint volt, fölkapta és magához ölelte. A sűn meglepetésében még csak összegömbölyödni is elfelejtett. Becsületből még kapálózott egy kicsit, és mondott valami olyasmit, hogy eleszel, vigyázz, meg foglak szúrni. De közben boldogan simult a kislányhoz. Még a szíve dobbanását is érezte. Én így szeretlek téged, a tüskéiddel együtt. És a barátod akarok lenni, mondta a kislány az örömtől átcsukló hangon. És csodák csodája, a tüskék nem szúrtak többé, puhák és bársonyosak lettek, mint a sejmes zöld pázsit. Mindnyájan félreismertünk, mondta a kislány, te kedves vagy és melegszívű, jó és szeretetre méltó. A sűn nem is tudta, hova legyen a boldogságtól, világéletében arra vágyott, hogy megsimogassák. De azt a legtitkosabb álmaiban sem merte remélni, hogy egyszer lesz valaki, aki magához öleli. A sűn és a kislány attól fogva barátok lettek, az erdő állatai pedig mind ámultak a sündisznó átváltozásán. Gyerekek, mi ebből a tanulság? Mit gondoltok? Mi ennek a tanulság, ennek a kis történetnek? Van valami gondolatod, Zsófi? Te mit értettél meg ebből? Miről szól ez a történet? Vannak olyan kisgyermekek, akik olyanok, mint a süni? Vannak? Tessék? Nincsenek. Tehát még te olyan kisgyermekkel nem találkoztál, aki bántott volna, aki szúrt volna, aki rosszat akart neked, nem találkoztál még ilyennel? De jó neked! De jó neked! Igen. Igen. És az ilyen gyermekekhez, akik ilyen bökősek, azokhoz hogyan kell viszonyulni? Úgy, ahogy a kislány? Zsófi, mit gondolsz hozzá? Hogy mit gondolsz erről? Aki tüskés, bökős, nem kedvenc, te jót akarsz neki, szeretni akarod, megsimogatni akarod. És ha ő nem akarja, akkor egyszer próbálkoztunk és kész. Ugye nem? addig próbálkozunk, amíg sikerre jutunk. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, már láttam, hogy nagyon figyeltetek. Hát akkor a történet után keressük meg Máté evangélium a 11. fejezetét, és a nagyon-nagyon jól ismert Biblia verseket olvassuk el a végéről, a 28-tól a 30. terjedő verseket. Máté evangélium a 11. fejezetéből a 28-tól a 30. tartó verseket. Bizonyára ismerős mindannyiótoknak. Én is úgy gondoltam, hogy nekem is ismerős. Aztán, amikor picikét jobban elgondolkodtam rajta, akkor azt láttam, hogy azt tapasztaltam, hogy nem biztos, hogy annyira ismerős. Így hangzik itt az ige. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondja Jézus, akik megfáradtatok, és megterheltetetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Mindnyájan azt olvastuk ki ebből, hogy Jézusnak ebből a hívásából egyetlen egy ember sem maradt ki. A hívás minden embernek szól, és talán még sokkal időszerűbb napjainkban, mint Jézus idejében volt, hiszen nagyon sok az agyon terhelt, megfáradt, mind fizikailag, mind lelkileg megterhelt ember. És mint tudjuk, hogy mind a fizikai, mind a lelki terhelés kölcsönhatással van egymásra. És azt olvastuk, hogy Jézus mindenkit hív, mindenkit vár, aki fáradt és megterhelt. Amikor Jézus ezt mondta, és ugye végignézett az előtte lévő sokaságon, akkor így látta az embereket. Nyilván azért is hívta őket így. Látta az írástudók terheit, akiket a bűnbánatoknak a szertartása sohasem tudott enyhíteni bent a lelkükön. Látta a vámszedőket is, látta a bűnösöket is, akik úgy tűnt, hogy külsőleg elégedettek, hiszen jó módban éltek a vámosok is. Próbálták színlelni, hogy ha anyagiak megvannak, akkor úgy minden rendben van. De hogy az evangéliumokban néhány vámszedő megnyilatkozásán látjuk, azért a szívükben ott volt a teher. De Jézus a farizeusokon meg a vámszedőkön kívül látta a nehéz, kétkezi fizikai munkával is emberek, akik nagyon fáradtak voltak. És ezek az emberek akár tudomást vettek róla, akár nem, mindnyájan megfáradtak és megterheltek. És én úgy gondolom, hogy ezt akkor el lehet mondani, akkor most még inkább. Biztos nem csak én tapasztalatom, vagy nem csak az én tapasztalatom, vagy nem csak én látom így, hanem nyilván ti is így látjátok, hogy nagyon-nagyon sok a megterhelt ember, és a terhek nem hogy csökkennének és hogynak, hanem egyre inkább csak nőnek és nőnek. mindenkinek vannak olyan súlyos és nehéz terhei, amelyet csak Jézus tud elmozdítani. Melyik ez a legsúlyosabb teher, amelyiken csak Jézus tud segíteni? Az a bűnteher, amely minden embert sújt. Összeroppannánk alatta, hogyha egyedül kellene vinni, vagy egyedül kellene viselnünk a súlyát. De az ige arról szól, hogy a büntelen Jézus helyünkre áll, mert ő a helyünkre állhat. Izsaiás próféta könyve 53. fejezetében a 4-6 terjedő versekben azt olvassuk, hogy betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És megsebesedett a mi bűneinkért, és megronthatott a mi vétkeinkért. És békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. És mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de mindnyájunk vétkét őre veté. Látjuk és érezzük, szinte meg tudjuk fogni, hogy ezen a szinten én képtelen vagyok a másiknak segíteni. Képtelen vagyok leemelni róla a bűnterhet. Imádkozni segíthetek, és azt sem elhanyagolni. De bűnterheket levenni emberről, pláne nyugalmat adni, vagy megnyugtatni őket, talán elvenni sokkal inkább. De azt olvastuk, hogy Jézus igen, ő tud segíteni. Hadd olvassak fel az ide vonatkozó részt Jézus élete című könyvünknek a 280. oldaláról, amely így hangzik. Ő hordozza vétkeink terhét, leveszi a súlyt a vállunkról, s nyugalmat ad nekünk, a gond és szomorúság terhét is ő viseli, és hív bennünket, hogy minden gondunkat vessük őre jár, mert a szívén hordoz minket. Idősebb testvérünk Jézus az örök trónnál áll, minden emberre letekint, aki ő hozzá, mint megváltójához fordul. Tapasztalatból ismeri az emberi család gyengeségeit, szükségleteit és a kísértés erejét, mert ő mindenekben megkísértett éppen úgy, ahogy mi, ám annélkül, hogy vétkezett volna. Őrködik feletted, Isten remegő gyermeke, kísértés környékez. Jézus megszabadít. Gyenge vagy, ő megerősít. Tudatlan vagy, megvilágosítja elmédet. Megsebesültél, a megváltó meggyógyít. Az Úr elrendeli a csillagok számát, és ő az, aki meggyógyítja a megtört szívüt, és bekötözi a sebeit. Jöjjetek én hozzám, szól meghívása. Bármi legyen is az aggodalmunk oka, bármilyen nagy legyen is megpróbáltatásunk, terjesszük ügyünket az Úr elé. Megerősíti lelkünket, hogy mindent át tudjunk viselni. Megnyílik az út, hogy kiszabaduljunk nehézségeinkből. Minél gyengébbnek és gyámoltalanabbak érezzük magunkat, annál erősebbek leszünk az ő ereje által. Minél nehezebb a terhünk, annál áldottabb a nyugalom, amikor átadjuk a teherhordozónak. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogjuk észrevenni, érzékelni belülről azt, hogy Jézus valójában levette a terhet. Hogyan fogjuk tapasztalni azt, hogy valóban nyugalmat adott, megszabadított attól, ami nyomott össze bennünket. Hadd emeljek itt a felolvasásból válaszként négy gondolatot. Az első, azt így olvastuk, hogy megerősíti a lelkünket, hogy mindent el tudjunk viselni. Éreztük ezt már belül? Megerősíti a lelkünket, hogy mindent el tudjunk viselni. És abba minden benne van. A második, ismét nagy horderejű dologról van szó. Megnyílik az út, hogy kiszabaduljunk nehézségeinkből. Vannak nehézségeink? Küzdünk nehézségeinkkel? Ha letesszük Jézus elé, azt mondja, hogy ő megnyitja az utat, utat mutat, hogy kiszabaduljunk a nehézségekből. Harmadik. Minél gyengébbek és gyámoltalabbnak érezzük magunkat, annál erősebbek leszünk az ő ereje által. Negyedik. Minél nehezebb a terhünk, annál áldottabb a nyugalom, amikor átadjuk a nagy teherhordozónak. Igen, természetesen, így hangzik. Minél nehezebb a terhünk, annál áldottabb a nyugalom, amikor átadjuk a nagy teherhordozónak. Elolvassam mind a négyet újból? Nem. Olvassam. Azt írja az első, megerősíti lelkünket, hogy mindent el tudjunk viselni. Ez az első. Második, megnyílik az út, hogy kiszabaduljunk nehézségeinkből. Harmadik, minél gyengébbnek és gyámoltalanabbnak érezzük magunkat, annál erősebb leszünk az ő ereje által. És a negyedik, minél nehezebb a terhünk, annál áldottabb a nyugalom, amikor átadjuk a nagy teherhordozónak. Azonban azt látjuk, ha a Biblia versben, a felolvasott szakaszban tovább lépünk, hogy ennek a nyugalomnak és békességnek, amelyet Jézus ad, feltételei vannak. Természetesen mi értünk a mi érdekünkben, hogy a nyugalmunk hosszú távú legyen, lehetőleg olyan, mint a megváltójé. Az első feltétel, amit olvasunk, az a 29. versben van, vegyétek fel magatokra az én igámat, vagy jármomat. Mint tudjuk, a járom, az iga, a szolgálatnak az eszköze. Emlékszünk, hogy régen ugye az állatok a nyakába szokták lehelyezni, és azzal húzták a terhet. Vagyis Jézus mit mond ezzel? Jézus azt mondja, terhet cserélünk. Én magamra vettem a te terhedet, te vedd magadra az enyémet. Mert én átveszem a tiedet, és nyugalmat adok. De hogyha ugyanott folytatod, ahol abba hagytad, akkor visszaveszed tőlem, és cipeled újból és újból, és viszed tovább a terheidet, amely csak egyre nő és súlyosbodik. Jézus azt mondja, hogy te hozzám jöttél és kértél, hogy Uram, ments meg engemet, mert már nem bírom tovább a terheket. Kérlek, ments meg, mert összeroskadok a roppant terhek alatt. És én leemeltem, levettem rólad, átvállalom, hordozom. Te nyugalmat találtál nálam. Most én kérlek tégedet, hogy te vedd fel az én igámat, az én jármamat. Ez a járom, ez az igaz, egészen más, mint a tiéd volt. A te terhed nehéz és súlyos volt. az én terhem, az én jármom. Amit kérek, hogy vedd magadra, szabad akaratból, önként, saját elhatározásból, úgy, ahogy én is önként, saját elhatározásomból szabadon magamra vettem a tiedet. És azt fogod tapasztalni, érezni, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ez a járom, ez az eszköz, ez az Istennek a törvénye. Az új szövetségben a szívbe írt nagy szeretet parancsolat, amely az ember Istenhez kapcsolja. Ha a saját hajlamainkat követnénk, oda mennénk, ahová a mi saját akaratunk vezet. És hamar Sátán sorai közé sodródnánk, és átvennénk jellemvonásait, és jaj, hogyha az ő jármát teszi ránk. A megváltó a járommal az ő akaratához kapcsol bennünket. És az ő akarata, mint tudjuk, az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Jézus ennek a szolgálatnak az igáját hordozta, viselte itt a földön, és azt kéri, hogy ennek a szolgálatnak a jármát vegyük fel. Jézus szolgálatát már a proféciák is megjövendőlték. A 40. Zsoltár 9. versét ismerjük, ez így hangzik, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Az Isten akarata teljesítésének a feltétele, a te törvényed keblem közepette van. Az Isten törvénye nélkül, a szeretet nagy törvénye nélkül nem tölthetjük be a szolgálatot. Jézust az Atya és az emberek iránti szeretet hozta le a földre, hogy szenvedjen és meghaljon értünk. Az irántunk való szeretetét, az irántunk való szeretet jármát, igáját vette fel. És ennek az elfogadására hív bennünket. Hadd olvassak még néhány gondolatot 281. oldalról Jézus élete. Sokak szíve sajog a gondok terhe alatt, mert a világ értékrendjét törekszenek követni. A világ szolgálatát választották, elfogadták kúszaságait, átvették szokásait. Jellemük így megromlik, életük megkopik. Érvényesülésük és a világi vágyaik kielégítése érdekében megsebzik lelkiismeretüket, s lelkiismeret furdalás még nagyobb terhét veszik magukra. S a szüntelen aggódás kimeríti az életerőt. Urunk azt szeretné, ha az emberek elvetnék a szolgaság igáját. Hívja őket, hogy az ő igáját hordozzuk, amelyről ezt mondta, hogy gyönyörűséges és könnyű. Felszólít, hogy keressük először Isten országát és az ő igazságát, és ígérete szerint mindaz, ami a földi élethez szükséges, megadatik nekünk. Az aggodalmaskodás vakká tesz, és eltakarja előlünk a jövőt. Jézus azonban kezdettől fogva látja a véget, és minden nehézségben kész útja van, hogy szabadulást szerezzen. Mennyei Atyánk ezer módon visel gondot ránk, és ezekről sejtelmünk sincs. Akik elfogadják azt az elvet, hogy az Istennek végzett szolgálatot, az ő tiszteletét mindenek fölé helyezik, azok aggodalmai szertefoszlanak, és egyenes ösvényre lelnek a lábuk alatt. A nyugalomnak, amelyet Krisztus ad, a következő feltétele, ami szintén értünk van, így olvassuk tovább, hogy az a tanulás. Mert azt olvassuk, hogy tanuljátok meg tőlem. Ugye az első feltétel volt az iga, Jézusnak az igája, a másik feltétel a tanulás. Annyit jelent, hogy be kell lépjünk Krisztus iskolájába, mert ez a tananyag máshol nem sajátítható el. Mi az a két tananyag, amit el kell sajátítanunk? Szelídség és az alázatosság. Mit kell megtanuljunk tőle? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Az iga felvétele és a tanulás, a szelídség és az alázatosságnak a megtanulása. Be kell lépnünk Krisztus iskolájába. Ennek a tananyagnak, ennek a tanulásnak két rendkívül fontos tartalommal bír. Igaz, hogy majd látni fogjuk a második, mint egy automatikus következménye az elsőnek. Tehát akkor elsőként mind a két tantárgy, a szelídség és az alázat, folyamatos tanulása Jézus Krisztus megismerését jelenti. Tehát mind a két tantárgy, a szelídség és az alázatos folyamatos tanulása Jézus Krisztus megismerését jelenti. A második, hogy a két tananyagnak, a szelídségnek és az alázatnak a tanulása által megszabadulunk a sötétség fejedelmének az iskolájából. Az ott szerzett eszméktől, szokásoktól és gyakorlattól. Tehát a léleknek meg kell szabadulnia mindattól, ami ellentétes Krisztus iránti hűséggel. Még egyszer a másodikot. Tehát a tanulásnak a két tantárgya az szelídség és az alázat által megszabadulunk a sötétség fejedelmének az iskolájában szerzett eszméktől, szokásoktól, ami ellen és mindattól, ami ellentétes a Krisztus iránti hűséggel. Kinek az iskolájában kell tanuljunk? A megváltónak az iskolájában. Ki és mi a tananyag? Jézus megismerése, a benne lévő alázat és szelídség. Mi a tankönyvünk? Maga a Szentírás. És ki az oktató, ki a pedagógusunk? Kiről mondta, kiről írja Pál apostol, hogy majd megtanít és elvezet minden igazságra? Ugye? Úgy Krisztus, hogy a Szentlélek teszi jelenlévővé a mi életünkben. Azért ez nagyon csodálatos, nem? Mennyből származó iskola, mennyből származó tananyag, mennyből származó tankönyv, és mennyből származó pedagógus. Rendkívüli. És itt vagyunk mi, nebulók, már bocsánat. Nem is akármilyen háttérrel, nem is akármilyen emberi természettel, amitől nyögünk és megterhelődtünk. De valaki megszólít, és azt mondja, hogy gyere így, ahogy vagy. Én átvállalom a terheidet. Én magamra veszem. Helyette odaadom az enyémet. És hívlak, hogy nálam tanulj, hogy mindaz, ami a tanuláshoz szükséges, az mind-mind rendelkezésedre áll. A Szentlélek vezetésével, a pedagógus vezetésével imádkozva, az ígét olvasni, befogadni, ahogy Jézust mondja, éhezni és szomjazni, megismerjük azt a megváltót, akinek a szívét tökéletes béke és nyugalom töltötte el. Az ő szelídségét, az ő nyugalmát, az ő békéjét mindvégig megőrizte. Megőrizte a bizalmatlanság, az ármány, a hazugság, vagy a legkegyetlenebb bánásmód vette körül. Nyugalom és béke honolt a szívében a farizeusok cselvetések között, a vámszedő házában, a viharzó tengeren, Lázár sírjánál, vagy az 5000 ember megvendégelésénél. Elfogása pillanatában, a kihallgatásakor, akár a Sanhedrin, akár Heródes vagy Pilátus előtt volt. És mindegyik történet egy-egy tananyag. Jézus hogyan őrizte meg ebben a helyzetekben, ezekben a helyzetekben a szelídséget, és hogyan tudott alázatos lenni. Mi volt a titka Jézus szelídségének és alázatának? Hiszen a szelídség és az alázat mellett mindvégig megtartotta a méltóságát. Egyrészt már olvastuk a Zsoltár 44. rész 9. versét, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezkedve velem én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. És János 6.38-ban pedig azt olvassuk, hogy azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Mi a titka a szelídségnek és az alázatnak? Az, hogy ő tökéletes összhangban volt a mennyei atyával mindig. A mennyei atya iránti engedelmesség teljes volt. Filippi 2 szerint, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt egészen a keresztfának haláláig. De az engedelmesség az neki magától jött, vagy tanulnia kellett. Az engedelmességtől függ minden. Engedelmesünk vagyunk, engedelmesek vagyunk-e Isten akaratának? Alárendeljük magunkat, vagy a magunk akarata szerint járunk és élünk és gondolkodunk? Azt olvastuk Zsidó 5-7-től 9-ig a jól ismert Biblia versben, hogy az ő testének napjaiban erős kiáltásokkal és könyvolatással járult ahhoz, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. És a fiú is megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Hálát kell adjunk a próbáért, a betegségért, a nehézségért, a szenvedésért. Egy célt szolgál. Megtanuljunk az Istenre rábízni magunkat. Megtanuljunk minden körülmények között engedelmesnek lenni. Így a legnagyobb ellenállás és a legkegyetlenebb bánásmód közepette is megőrizte bátorságát. Mi az, amit nekünk is tanulnunk kell Jézushoz, hiszen az ő iskolájába kell beiratkoznunk, és őróla kell tanuljunk. Mi az, amit nekünk is tanulnunk kell tőle, hogy szelídek és alázatosak maradjunk, független a körülményektől. Egy, bízzuk magunkat Istenre, úgy, ahogy azt ő tette, és rendeljük alá az ő isteni akaratának magunkat. szoktak félelmeink lenni az alárendelés miatt? Mi az, amitől leginkább félünk, hogy alárendeljük magunkat az ő akaratának? Ugye a szívünk sokszor aggódik és azon remeg, hogy bizonyos körülmények között, amely körülmények akár okot is adhatnak arra, hogy Istenre bízzuk magunkat. És attól félünk, hogy ha Istenre bízzuk magunkat, akkor nem vetjük alá magunkat az isteni akaratnak teljesen, mert visszariadunk az ilyen alárendelésnek a következményeitől. Milyennek az alárendelésnek a következményei? Melyek lehetnek ezek a következmények? Az egyik az mindenféleképp az, hogy fel kell adnunk a saját akaratunkat, sokszor a céljainkat, akár dédelgetett terveinket is. Mind addig, amíg nem rendeljük alá magunkat az Isten akaratának, azaz az ő igáját, jármát, az önzetlen szolgálatot nem öltözzük fel önként szabad akaratból, nem fogunk békességet találni a szívünkben. Mert azt mondta, hogy ha felveszitek, nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ami a nyugtalanságot okozza, az az én szeretete. És amikor mennyei vigasztalunktól, tanítónktól, pedagógusunktól újjászületünk, felülről sajátunká lesz Jézusnak az értékrendje, és az a gondolkodásmód, amely őt jellemezte, az alázatos és szelíd Jézus, aki önmagát teljesen odaadta értünk, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, mert számára én vagyok a fontos, a bűnterhekkel megrakott, alatta roskadozó ember. Még néhány gondolatot hadd olvassak innen Jézus életet című könyvből. 282. oldaláról, aki szaván fogja Krisztust, és az ő őrizetére bízza lelkét, életét alávetve az Úr parancsának, békességre és csendességre lel. A világon semmi sem képes elszomorítani, hiszen Jézus a jelenlétével boldogítja. A tökéletes beleegyezésben tökéletes a békesség. Életünk összekúszálódhat, de amint alávetjük magunkat bölcs mesternek, ő olyanná alakíthatja életünket és jellemünket, amely majd az ő dicsőségét szolgálja. Azt az embert, akinek jelleme Krisztus dicsőségét, jellemét mutatja be, befogadják Isten országába, megtisztult, megújult emberek járnak majd ővele, mert méltóvá váltak rá. Jézus által nyugalmat nyerhetünk, így már a mennyi itt elkezdődik. Válaszolunk hívására, amikor megszólít. Jöjjetek, tanuljatok tőlem. Követjük őt, és ezzel számunkra elkezdődik az örök élet. A mennyi szüntelen közeledés Istenhez Krisztus által. Minél többet időzünk a mennyei világosságban, annyival nagyobb és nagyobb dicsőség tárul fel számunkra, minél jobban megismerjük Istent. Annál nagyobb lesz a boldogságunk, mint hogy már ebben az életben Jézussal járunk, betölthet bennünket szeretete, megelégedést nyújthat jelenléte, mindazt megkaphatjuk itt, amit csak az emberi természet befogadhat. Befejezésül összegező gondolatként még a 7 per alkötetből néhány sor. Itt a következőket olvasom. Mindjárt mondom a 120. oldalon a Máté 11. fejezetéhez tartozó versekben. Így olvasom. Ha hajlandó vagy szelídséget és alázatos szívűséget tanítani Krisztus iskolájában, akkor bizonyosan nyugalmat és békét ad. Következő. Krisztussal viselni ugyanazon igát azt jelenti, hogy az ő elgondolása szerint munkálkodunk, hogy társa leszünk szenvedéseiben és az elveszett emberiségét folyó fárdozásában. Azt jelenti, hogy a lelkek bölcs tanítójává válsz. Azzá válunk, amivé Krisztus által hajlandók leszünk válni, a próbaidő becses óráiban olyan edény leszünk, amilyenné engedjük, hogy Krisztus formáljon minket. A formáló és alakító folyamatban össze kell fognunk Istennel, akaratunkat Isten akaratának vetve alá. Az Úr könnyűnek nevezi igáját, könnyűnek terhét. Ez az iga mégsem nyújtja nekünk a könnyű, szabados, önző, kielégülő életet. Krisztus élete önfeláldozás, a lemondás élete volt. Minden lépésnél. Igaz követője is következetes. Krisztusi gyöngétséggel és szeretettel fog járni mestere nyomdokain, s amint éli életét, egyre inkább Krisztus szelleme és élete fogja ihletni. 5. A mai szombat délelőtti istentisztelet alkalmával Jézus mindnyájunkat önmagához hívott, hogy menjünk hozzá teljes bizalommal, úgy, ahogy vagyunk bánatainkban és örömeinkben, hiszen valóságos nyugalmat és igazi békét találunk nála. Ő leveszi terheinket, és helyette adja az ő igáját, az ő terhét, amelyik a miénkhez képest gyönyörű és könnyű. Mert más a teher, az a teher a másokért való munka. Eközben folyamatosan tanulhatunk az ő iskolájában. Az őről szóló tananyagot az ő tankönyvéből, az ő általa küldött tanítóval, ami vigasztalunkkal, hogy azt a munkát, amelyet az általa a mindennapokra elkészített jó cselekedeteket, úgy, ahogy ő, alázattal és szelíden végezzük, mint ahogy ő tette, az alázatos és szelíd názáreti Jézus. Amen.